Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket, állandó szakértőink Radnai Károly.
Sziasztok!
És Boár György, én Horváth Dániel vagyok. Nem tudom, ti hogy bírjátok ezt az őszi, ködös időt. Kedves hallgatók, tudnotok-e nálunk ilyenkor a legnagyobb a hajtás?
Vagy mint egy ilyen angol ember, mindig a meteorológiával szép időnk van, rossz időnk van, nyáron meleg van, télen fázunk.
Hát valahonnan tudni kell, mi mindig fehérinkbe ülünk itt.
Mindig barony meleg van itt ebben igen. A stúdióban.
Igen. Mi mindig fehérinkbe ülünk, és mindig melegünk van, de odakint azért...
Mindig forró témák van.
Igen, igen, és ezt pont ide akartam kiukadni egyébként, hogy most már ugye videón is elérhetőek vagyunk a YouTube-on, de emellett a Spotify-on, a Apple Podcast-on, SoundCloud-on, a saját honlapunkon nyugtával.hu és a Facebook oldalunkon is megtaláltok bennünket. Ti hol szoktatok visszahallgatni adásokat?
YouTube, meg Spotify.
Apple Podcast. Na. Töredelmesen bevallom.
Én meg még a SoundCloud-on, de most már videós formában is elérhetőek vagyunk, és arra kérünk titeket, hogyha tetszik az adásunk, akkor, vagy ha véleményetek, meglátásotok van, akkor értékeljetek, kommenteljetek.
És valahol itt hol kell lájkolni?
És valahol itt majd látszani fog az is, hogy hol kell minket lájkolni, vagy éppen véleményezni, és természetesen ezeket igyekszünk feldolgozni és foglalkozni vele. Na de irány a friss hírek világába, a 2025-ös költségvetéssel fogunk foglalkozni, ezt már megtettük korábban is, de most azért egészen konkrét intézkedések várható hatásainak az elemzése következik. Így sokkozik az adóemelésekkel a kormány. Egy rövid elemzést adott ki a HVG erről, van benne egy-két érdekes momentum, például, hogy mekkora bevételt vár a tranzakciós illetéktől.
Igen, az talán az a legmegdöbbentőbb emelés. Ugye azért így több hullámban emelték évközben a tranzakciós illetéket, és aztán valószínűleg ennek már részben 2024-re ugye a költségvetésben láthatók voltak, de hogy most teljes év lesz 2025-ben, és hát nagyon drámai, tehát hogy 585 milliárd, hogyha jól emlékszem, vagy 590 milliárd, és ugye ez, amikor ezt bevezették, hát ez egy ilyen 100-150 milliárdos tétel volt. Tehát az látszódik, hogy ez egy nagyon, beszéltünk róla, hogy nagyon hatékony adóbeszedési forma. Igazából nekem az a kérdés, vagy az a kérdés forgalmazódott meg bennem, hogyha ez most már ilyen méreteket ölt, hogy azért előbb-utóbb ez az infláció is meg fog látszódni, mert hogy ez mindenbe be fog épülni. Tehát ez egy olyan költség lesz, ami valahol egy idő után meg fogja nyomni a költségszerkezetet. Egy ideig nem látszódik, aztán egy idő után meg olyan méretű lesz, hogy áremelés fog indukálni. Tehát nem lepődnék meg. Nem, nagyon nehéz lesz kimutatni, hogy mennyit köszönhet a tranzakciós illetéknek, de hogy ez aztán tényleg mindenbe beépül.
Igen, szerintem érdemes végig szaladni ez a cikknek, vagy a saját gyűjtés.
A saját gyűjtés.
De érdemes végig szaladni ezen, hogy az ÁFA ugye ez 8200 milliárd, ha jól mondom. Ugye a jövedéki adó az 1703 milliárd, pénzügyi tranzakciós illeték 589 milliárd, kiskereskedelmi adó 295 milliárd, és mondjuk itt megállok, tehát hogy ezek mind olyan tételek, amik közvetlenül a fogyasztásomban meg fognak jelenni, igaz? Tehát, hogyha ha vásárolok egy, nem tudom, egy péksüteményt egy pékségben, akkor fogok fizetni áfát, oké, jövedéki adót, azt most pont nem, akkor nem tudom, viszok még egy felest is mellé.
Igen, azt akartam mondani,
tehát, igen, és akkor...
Úgyis olyan borongós az idő.
Tehát azt akarom kihozni a sztoriból, hogyha megnézzük a költségvetés összetételét, akkor ugye van itt még egy biztosítási adó, Kiva, TAO, SZIA. A kétharmada, vagy még több, az a fogyasztáshoz kapcsolódik, már közvetlenül. Szerintem ez egy erős eltolódás a költségvetési struktúrának, vagy a bevételi struktúrának.
Annak tükrében meg pláne, hogy eleve 27% az áfa.
Igen.
Tehát ezt te azon felül fizeted.
Igen, de így értem. Igen,
igen, igen. igen.
Tehát nem egy 3%-os áfa mellé rakódik,
igen,
még
igen, azt igen, tudni. Igen. Tehát ha eddig is fogyasztási típusú adózási rendszerünk volt, akkor most meg aztán most meg aztán pláne, és mik ennek a kockázatai?
Már minek?
Hát annak, hogy ennyire alapozunk erre a pénzügyi tranzakciós illetékre, gyakorlatilag két év alatt.
Nem az infláció, meg, mert ugye erről beszéltünk, hogy azért alapvetően a pénzügyi rendszert nem fogja megrengetni, tehát hogy a banki költségek azok meg fognak emelkedni, de hogy egyre inkább olyan rendszerben vagyunk, hogy ez egy ilyen kikerülhetetlen történet lesz, tehát hogy a készpénz visszaszorulóban van. Lehet, hogy lesz valami hatása arra, hogy nehezebb lesz a készpénzt visszaszorítani, de hogy a maga az illeték azért tranzakciónként nem éri el azt a szintet, amire azt mondja. Tehát hogy kivenni a pénzt a bankból többe kerül, mint a tranzakciós illeték, tehát hogy ezért aztán azt gondolom, hogy nem fog ebbe az irányba eltolódni. Mondom, idővel az árakba be kell, hogy épüljen azért 600 milliárd forint nemzetgazdasági szinten, azért az már meglátszódik. És hogyha ezt mondjuk pont a kiskereskedelmi adóval, aminek pont a fele, tehát ami a lényegében az egész kiskereskedelmi fogyasztást terheli, az 300 milliárd forint, és a tranzakciós illeték meg 600 milliárd forint, tehát hogy az ennek tudja, hogy...
Hát baromi drága...
Hajtóhatása lesz.
Igen, baromi drága bármit üzletelni, és ez ugye nem csak a fogyasztás terén, tehát hogy nem csak a végfogyasztás terhelőtétel, hanem sok minden mást is, szóval hogy baromi drága bizniszt csinálni Magyarországon emiatt.
Én oda akarok kiukadni a kérdésemben, és akkor szofisztikálom, hogy akkor nem abban látjátok a kockázatot, hogy ez az 589 milliárd befolyik-e, hanem abban, hogy amiért ez befolyik, az további inflációs hatást gerjeszt.
Hát igen, meg egyébként lassítja a gazdaság fejlődését.
Hát elméletben, bocs.
Hát ugye ez konkrétan a homokot szórok a fogaskerekek közé, tehát hogy...
Nagyon. Igen, hát nem hiszem, hogy a készpénz használat felé terelne mindenkit, vagy a szürke és fekete zónába ez, hogy ez önmagában létezik, tehát hogy befolyni szerintem be fog folyni, csak
ez
minden megdrágít.
Igen.
És mit szóltok ahhoz, hogy annak ellenére, hogy nem látszik, hogy megemelnék a mértékét, mégis dupla annyi bevételt várnak a turizmusfejlesztési hozzájárulástól?
Az egy nagyon érdekes, hát hogy valószínűleg itt még nem látunk egy törvényváltozást, tehát hogy nem fog kétszeresére megemelkedni a vendéglátóipar, tehát itt várható, hogy itt bizony lesz valami, vagy különadó, vagy megemelik a törvényben a mértékét, de hát még mindig ez az érzésünk, hogy itt még szeptemberben, vagy bocsánat, decemberben még jön valami tűzijáték, tehát hogy nem látunk itt mindent. Engem egyébként, ami nagyon meglepett, az a TAO, tehát hogy 1300 milliárd,
igen.
Ugye ez is egy ilyen 600 milliárd volt
még. Igen, pár éve. Igen.
Meg előtte meg 300 milliárd, tehát már a 300-ról 600-ra is már akkor meglepődtünk. Az, hogy 1300 milliárd, és ugye ez részben glob, tehát hogy ebből ugye tavaly már kijött egy becslés a pénzügyminisztériumtól, hogy 100 milliárd forintot várnak a globtól, tehát hogy aztán lehet, hogy ezt még tovább gondolták, és még több. De ami engem külön meglepett, az a kívának a 257 milliárdos tétele. Tehát az tényleg megdöbbentő, hogy KKV-k is ilyen mértékben fizetnek jövedelemadót. Jó, ebben van szocó, tehát hogy azt tudjuk, hogy a Kiva az egy ilyen összvér, hogy az nem vegy tisztán társasági adó, de hogy ez is egy nagyon. Tehát ez egy ilyen 20 milliárdos tétel volt még pár évvel ezelőtt, amikor bevezették. Tehát hogy azt mutatja, hogy nagyon sikeresen át tudta terelni egyébként a NAV Kiva irányba a vállalkozásokat, és ugye kivel az még abból a szempontból egyszerű, hogy sokkal könnyebb kiszámolni, meg csak akkor kell fizetni a jövedelemadó részét, amikor kiveszed az osztalékot, de ha egyszer kiveszed az osztalékot, akkor már fizetheted az előleget, tehát akkor már elindul a történet, és ugye abban sokkal kevesebb adókedvezmény van. Tehát az egy effektíven magasabb adókulcs, mint amit a társasági adó tud nyújtani akár a KKV-knak is. Úgyhogy én nem lepődnék meg, hogy egy idő után elindul egy visszarendeződés, mert hogy szerintem túl sokan vannak most már kivában, és hogyha megindul a gazdaság fölfele, és elindulnak a jövedelem szintek fölfele, akkor szerintem egészen sokan vagy ki fogják nőni a kivát, vagy pedig az lesz a döntés, hogy már nem éri meg annyira.
Majd a kiváról is megjelenik, mint a TBS-ekről, a tartós befektetési számlákról, hogy most már nem rendeltetésszerűen használják az emberek, ezért már nem annyira kívánatos.
kívánatos.
Igen.
Na jó, ezt majd elnézést kérek a nézőtől és hallgatótól, de hogy vágjuk ki.
A következő kérdésem az lényegben átvezet is a második hírre, hogy ti ezeket mennyire tekintitek, ezeket a számokat tényszámoknak, mennyire tekintitek tervszámoknak? Mert ugye azért ez mégiscsak egy törvényjavaslat, ezt meg fogják szavazni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy például az ÁFA-ban gyakorlatilag az idei évben bőven alul teljesül majd az a szám, amit a legúgy tavaly ilyenkor kiadott költségvetési törvényjavaslatban.
Igen, de hogy eddig, tehát ez a költségvetés azon kívül, hogy megvolt itt ezzel az amerikai választással fűszerezve, hogy majd, hogy ez ugye a béke költségvetésem, de hogy igazából az van, hogy elege lett a pénzügyminisztériumnak abból, hogy fogalma se volt április-májusban, hogy mi lesz jövőre, és hát azért most sokkal közelebb áll szerintem a realitáshoz ez az előrejelzés. Hát nyilván ezek tervszámok, meg biztos, hogy van benne egy jókora optimizmus, mert azt megszoktuk, hogy a költségvetési hiány valahogy mindig több lesz, mint ami a terv volt. Ugye ez Magyarországon fordítva sokkal ritkábban fordul elő. Tehát biztos, hogy van benne egy jó adag optimizmus. Ugye az ÁFA-nál mondták, hogy 9% vagy 8% a növekményhez képest, ugye a 4% inflációból ez nem jönne, tehát hogy arra számítanak, hogy a forgalom, a fogyasztás az növekedni fog, tehát hogy erre egyértelműen számítanak, de hogy szerintem számíthatnak is, mert hogy itt most azért két nagyon rossz év volt, tehát hogy ezek után ilyen bázisra szerintem egyáltalán nem annyira optimista dolog arra azt mondani, hogy akkor 8%-kal fog nőni az ÁFA bevétel. Hát meglátjuk, hogy jövedelemadók azok tényleg tudnak-e teljesülni ilyen szinten.
Csak néhány szám, a 2024-es költségvetésnek az első törvényjavaslata az 8574 milliárd forintos összeggel számolt, ehhez képest most a 2025-ös az 8231, tehát ez olyan, mintha kevesebbre számítanának, de ez azért nincs így, mint ahogy elemzők is kimutattak, mert ahova ténylegesen teljesülni fog a 2024-es ÁFA bevétel, az már most jóval kisebb szám, valahol 7650 milliárd környékén, tehát bőven alul teljesít.
De a törzshallgatóink szerintem emlékeznek, amikor erről tavaly nyáron beszélgettünk, hogy elképesztőek ezek a számok, amiket, tehát hogy ott volt egy olyan étvágy, amire tényleg azt hitték, hogy ez egy vége láthatatlan, meghúzták az Excel táblában a függvényt, és akkor majd minden évben 15%-kal fog nőni az ÁFA bevétel, és hát a 2023-24 aztán egy nagy kihozanodás volt.
Igen, azért ez most nem tűnik annyira túlzónak. Tehát ez a 7,5% körüli növekedés van tervezve kb.
Persze, meg egyébként nyilván most az ember eldöntheti, nekem még sosem kellett költségvetést írni, de hogy azt az ember eldöntheti, hogy most álmodozni szeretne, amikor egy ilyen költségvetés készít, vagy mennyire maradna a realitások talaján, mennyire dolgozza be a tapasztalatokat. Úgy tűnik az előző költségvetés, ez inkább az álmodozásról szólt, ez meg akkor ezek szerint a békéről, de racionálisabb alapokon talán, így legalábbis az ÁFA bevételek tekintetében. Nyilván majd meglátjuk, mert azért még az is lehet, hogy jövőre meg arról fogunk beszélgetni, hogy ez se jött össze. Ez 1200 milliárd forint.
Hát én szerintem ez össze fog jönni, inkább a kiadás a kérdés, hogy azt tudják-e szinten tartani, mert abban is elég ambiciózus ez a költségvetés, hogy ott azért a kiadási fejezetekben csomó helyen nem nagyon szeretnének növelni, és az azért előbb-utóbb elég nagy feszültségeket fog okozni.
Illetve mit szóltok még egy kérdést ehhez kapcsolódóan, azt hiszem, hogy tovább megyek, hogy én kreatívnak minősítem az ilyen intézkedéseket, mint amit itt most már szerintem több adás óta is elemzünk, hogy az iparőzési adó átalakítása az lényegében egy 100%-os extra profit adó, nem? Tehát, ha az iparűzési adó többletet 100%-ban elvonják a helyi önkormányzattól, akkor azt 100% adónak tekinti.
Akkor azt mondod, hogy ez konfiskáló jellegű adó lesz?
Ha ezt önállóan adónak tekintjük, akár az is lehetne, de hogy azért nagyon kreatív, mert közben meg pénzbe nem kerül.
Ez ilyen az adó négyzetre emelése, tehát hogy az adó megadóztatás.
Tényleg egyébként a költségvetésben nem jelenik meg, ugye, az elvont HIPA, mert hogy...
Nem, aha. Mert a HIPA bevételek az ettől függetlenül még ugyanúgy, tehát hogy HIPA bevételként fog az teljesülni. Hát
pontosabban nem tudjuk még mindig, ugye, hogy ez hogy fog teljesülni.
Hát ez egyáltalán.
Vagy van erre már jogszabálytervezetünk?
Jogszabály nincs, ami még, sőt, még társadalmi egyeztetésen se láttam. Annyi, hogy ebbe a költségvetési törvényjavaslatban már szerepel az indoklásban ennek a megnevezése, és az, hogy hogyan lesz majd a reallokálás. Hogy ez majd a területfejlesztési alapba kerül, és akkor a járások pályázhatnak rá, és közöttük kerül szétosztás ez a növekmény.
De hogy várj, tehát, hogy területfejlesztési alapba kerül, akkor de rég tanultam költségvetési jogot, tehát akkor ez nem a központi költségvetésnek a része lesz?
De hát gyakorlatilag ez adócentralizációt jelent. Mm. Ezt az adóbevételt, ezt először föl fogják tenni a területfejlesztési alapba, és aztán majd minisztériumi jóváhagyással kerül újraosztásra.
De értem, hogy mondasz, mert ugye államháztartás bevételein belül van a központi költségvetés, és abban nincsen benne helyi önkormányzatok bevétele. Tehát akkor, hogyha helyi önkormányzatoktól ezt elvonják, és az bekerül a területfejlesztési alapba, ami egyébként, most nem tudom, hogy a központi költségvetés alatt van, vagy egy külön fejezet.
Igen, ez az, amit ugye...
Hogy akkor az ott annak meg kell jelennie.
Nem mondom én, hogy ez extra profit adó.
És ez arra mennyit beszéltünk, hogy ez mennyire várják? Volt röpködtek már számok, nem, hogy...
Azt most fejből nem tudom megmondani.
Vissza kellene hallgatnunk az előző adást.
Azt fejből nem tudom megmondani.
Hát ilyen... Volt 60 milliárd, meg volt 120 milliárd.
Igen. Elég nagy összeg.
De hogy ilyen 100 milliárdos nagyságrend ez a...
Na, hát azt majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a sorsa. Mondom, konkrét jogszabályjavaslat még ezzel kapcsolatban nem látott napvilágot.
A felvétel készítésének időpontjával.
Így van. Amiről viszont már van jogszabályjavaslat és társadalmi egyeztetés alatt áll, az a borra való és a felszolgálási díj szabályainak a megváltoztatása. Erről is már beszéltünk több adásban, de most konkretizálódni tűnik a szituáció. Úgy tűnik, hogy a felszolgálási díj egy kettős maximalizált rendszert kap, 15-20%-os formában, attól függően, hogy magánszemély a fogyasztó vagy cég, és a borravalót is ráncfelvarnák erőteljesen.
Szerintem megint hallgatták a jogalkotók a podcastunkat, mert hogy mondtuk, hogy a 12% az most, hogy miért 12, hogy csomó olyan 15 volt, tehát most akkor 15 lett, lehet, hogy innen indult a licit. Azt én nem értettem, hogy a céges rendezvényen miért lehet 20, és a... de mindegy. Jó,
én felolvashatom neked az indoklást, de attól nem lesz jobb.
Mindegy. Fogyasztóvédelmi szempontokat.
A céges költséget növeled, akkor a kapcsolódó járulékalapot is növeled vele?
Hát nem ezt írtam.
Hát attól függ, hogy... Ja, de igen, mert ugye az italfogyasztáshoz kapcsolódó felszolgálási díj, és akkor igen.
Hát akkor ezzel...
Akkor lehet, hogy akkor... Tehát, hogy én egy dologban megvilágosodtam, ugye a múltkor arról beszélgettünk, hogy a borravalónak a megítélése az miért más, mint a többi, és hogy amikor te kártyával fizetsz a klasszikusan, és mondjuk 100 a étel ital, plusz 15 a borravaló, és te 120-at adsz, hogy akkor ez a plusz 5, az a borravaló, az miért máshogy adózik, mint a 115. És aztán ugye itt a házon belüli beszélgetésekből derült ki, hogy az lényegében két tranzakcióként kalkulálódik, tehát, hogy amikor én kártyával fizetek, és kifizettem az éttermi számlát, akkor az egy banki tranzakció, és amikor borravalót adok, bár én nekem úgy tűnik, hogy egy pillanatban van, de az igazából kettő, az pedig egyenesen a pincérnek megy. Tehát, hogy erre be lehet állítani ezeket a terminálokat, hogy ott az lényegében a pincérnek a bankszámlájára, vagy pedig egy olyan köztes bankszámlára megy, ahonnan aztán a felszolgálóknak és az éttermi személyzetnek megy a pénz. És akkor ugye itt akkor megvilágosodtam, hogy akkor ezért van az, hogy az egyik az lehet áfás, a másik meg áfamentes, hogy ebből a szempontból, de hogy azért itt ez nekem szerintem ennek az adózása ez még mindig billeg, mert hogy te borravalót nem fogsz adni anélkül, hogy te az éttermi szolgáltatást ne vennéd igénybe. Tehát, hogy azért ez egy tök egyértelmű járulékos szolgáltatás. Igen. Te azért fizetsz borravalót, mert megvásároltad az egyébként áfás szolgáltatást, és az, hogy te ezt egyébként technikailag máshova utalod, az neked igazából a te szempontodból mindegy. Tehát, hogy én ezt még nekem még mindig nem tisztul, hogy ennek miért nem kellene áfásnak lenni, de megértettem azt, hogy akkor ezt így kétfelé utalod, és ez akkor két tranzakció. De azért ez a kettő nagyon szorosan összefügg, szóval, hogy én ezt a kérdést azt azért még nem tekintem teljesen lezártnak, de hogy ezt azt is megértettem, hogy akkor ezért lehet majd adómentes, mert hogy akkor azt tényleg a magánszemély kapja meg közvetlenül.
Igen.
És akkor mármint ugye SZIA-mentes most az adómentes, nem csak áfamentes.
Igen, adó- és járulékmentes a tétel lehet a borravalóból. Bennem azért egy olyan kérdés megfogalmazódott, hogy egyébként elő akarja írni, már pedig azt akarja előírni a jogszabály, hogy biztosított legyen annak a lehetősége, hogy te elektronikus úton vagy bankkártyával is tudjál borravalót fizetni, az oké. Okay. Azt is elő akar írni a jogszabály, hogy, hogy az ehhez szükséges technikai feltételeket a fizetési műveletek elfogadását nyújtó pénzforgalmi szolgáltatónak kell biztosítani. Hát ez drága lesz. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy ő drágában fog szolgáltatni, nem? Igen. Ha ő drágában fog szolgáltatni, akkor az többbe fog kerülni az étteremnek, az étterem növelni fogja az árait. Ha az étterem növeli az árait, én még kevesebb borravalót adok.
Ó, hát jó, értem, de hát hogy most de valaki meg fog adni borravalót, tehát ugye ez legalább egy részét akkor megoldották a dolognak. Hozzáteszem, hogy én továbbra sem szeretem ezt a történetet, tehát hogy de ez az én egyéni soft problémám, hogy én nem szeretek borravalót adni, hogyha van felszolgálási díj, mert úgy érzem, hogy kétszer fizetek pont ugyanazért, és engem nekem ne okozza a lelkiismert furdalást a pincér azzal, hogy elmondja, hogy nekem nem kap elég fizetést az étteremtől, akkor keresse másik állást, tehát, hogy kés.
Igen, egyébként ez nekem is ez jutott eszembe, hogy egyrészt a tranzakciós költség, vagy a tranzakciós illetéknek a vonzata, másrészt meg az, hogy most már akkor explicit oda lesz rakva elém a terminál, rajta a szomorú és mosolygós fejekkel, hogy adsz-e borravalót, vagy nem adsz-e borravalót, tehát, hogy rám lesz rakva a kényszer, hogy a pincér személyben nézve eldöntsem, hogy adok-e, vagy nem. Nyilván, hogy mondjam, föl lehet ehhez keményedni lelkileg, és akkor nem adsz, hogyha nem szeretnél, de hogy ez egy teljesen opcionális dolog volt, ami most meg így a formálisan is a rendszer részévé válik, hogy te ott nyomkodod a smiley-kat, a most is ez megy a csomó olyan, ugye, hogy nyomkodod a smiley-t, hogy adsz egy attot, vagy nem adsz egy attot.
Eddig is vita volt ebbe a tekintetben, és van olyan pénzügyi szolgáltató, aki eddig is úgy gondolta, hogy meg lehet azt oldani, hogy ne a munkáltatón keresztül kerüljön szétosztásra. A
technikailag meg is lehet biztosan.
Meg is lehet.
Én még két dolgot hoznék ide, ugye ebben a jogszabály tervezetben ugye az van egyébként, hogy csak akkor lehet felszolgálási díj, hogyha kell felszolgáló. Tehát, hogy most ezt nekem nem vagyok értelmi szakértő, de hogy most nem tudom, hogyha a pultnál kell rendelnem valamit, ahhoz kell-e felszolgáló, vagy nyilván én nem mehetek be nem csapolhatom le a sört magamnak, de hogy nem hozza ki. Tehát, hogy
az
nem
tudom, ebbe hogy az irányba tartunk.
Tehát, hogy nem tudom, hogy itt
nekem nem teljesen tiszta, hogy lehet-e felszolgálási díj, vagy nem. A másik meg de hát ez már csak a kis moralizálós dolog, hogy miért adómentes? Tehát, hogy
eleve nem mindenki kap, tehát ehhez
tehát, hogy teljesen, tehát igen. Ez ugyanaz, mint akkor a paraszolvenciát is legalizálnánk a kórházakban, és azt mondanánk, hogy aki bankkártyával fizet paraszolvenciát, akkor azután az orvosnak nem kell adót fizetni. Ehhez képest lecsukják az orvost, hogyha elfogad paraszolvenciát, tehát, hogy azt értem, hogy a látencia miatt, aki cashben adott borravalót, azt nem tudják megfogni, és ezt egyszerűen leszarták, már bocsánat, tehát, hogy nem akartak ezzel foglalkozni, de hogy ezt még kellett most ezt kinyitni, hogy most már utalni is lehet borravalót és adómentes.
Nem tudom, nekem is pont ez a bajom, hogy most már nincs a látencia, mint érv az adómentesség mögött, mert hogy szerintem az volt az egyetlen érv mögötte, hogy ne legyen adómentes, mert úgyse tudjuk begyűjteni. De hogy most szépen trekkelhető lesz fillérre pontosan, hogy ki mennyi adót kapott. Még egyébként sajnos valószínűleg az is, hogy kitől, mert hogy látszódni fog, hogy az én kártyámról történt levonás után utalják a XY-nak a jattot. Tehát, hogy szóval, hogy ez egy teljesen transzparens szituáció lesz, itt nem kellene adómentes dolgot játszani, hát ez egy bevétel. Most nem akarok kiszúrni senki fel, tehát, hogy nem erről van szó, csak hogy ez egy trekkelhető jövedelem. A másik az, hogy amit mondtam nektek a műsor előtt, hogy én nem értem, hogy ezt az egész ügyet miért kellett kinyitni. Tehát ez egy nem működő rendszer volt, ami égető volt szabályozni. Tehát olyan annyira fontos volt, hogy itt omladozott az iparág, és már meg kellett oldani ezt a jatt problémát, vagy mi? Tehát hát szerintem semmi oka nincs ennek.
Még fogunk beszélgetni ma a borravalóról. Másik országban, másik kontinensen, és szerintem onnan fúj a szél, de ezt majd ott, ezt a teóriámat.
Floridai szelek fújnak.
Majd ott megosztom ezt a teóriámat. Előbb még a Temu adóval, hát bírom ezt az elnevezést, kell foglalkoznunk, mely szerint, hát egyes elemzők azt vélik, hogy a kiskereskedelmi adóban beálló 2025-ös változások akár a legnagyobb online platformok eltűnéséhez is vezethetnek. Kis háttér.
Aha.
A kiskereskedelmi adó eddig a közvetlen értékesítésre vonatkozott, de a 2025-től érvényes változás, vagy várható változások értelmében, ugye még nem az adócsomag még nem lépett hatályba, de várható változások értelmében a platform szolgáltatók adókötelezettsége is megjelenik a rendszerben, és hát ezek a platform szolgáltatók azok, akik bár nem közvetlenül értékesítenek, de elősegítik az értékesítést, az ő adókötelezettségük is be fog állni.
Szerintem ez egy szuper jó szabály, nem ezért fog megállni az online kereskedelem, tehát ha Németországban 22% az áfa, nálunk meg 27%, és ennek ellenére nálunk is hasít a Temu, sőt, talán még jobban is, még Németország ezzel a plusz 5% áfával, akkor valószínű, hogy ez a kiskereskedelmi különadó, ez nem fog olyan mértékben bezavarni. Ugye a Temuval nem az a problémája nagyon sok kiskereskedőnek, hogy nem fizet kiskereskedelmi adót, hanem az, hogy fel annyiba kerül.
Hát igen.
Tehát, hogy az nem az a mérték, amit ugye a vámoknál is beszéltünk erről, hogy most plusz 10% vámmal, édes Istenem, már mi fog változni? Tehát, hogy akkor csak 40%-kal lesz olcsóbb, és nem 50. Tehát, hogy itt szerintem abból a szempontból, mondjam, a társadalmi igazságosság szempontjából, vagy semlegesség szempontjából, hogy mindenki fizesse be ugyanazokat az adókat. Ebből a szempontból szerintem ez egy tök jó szabály. Én nem várom azt, hogy az online kereskedelemben ez bármilyen olyan drámai lyukat üssön, amitől ezek nem, tehát hogy nem fognak ettől kivonulni. Egyszerűen lehet, hogy majd racionalizálni fogják a tevékenységüket. Meg hát számomra is egy kicsit átláthatatlan, és valószínűleg jogalkotó számomra is egy kicsit átláthatatlan volt eddig, hogy ezek a nagy platformok hogyan működnek, mi az, amit saját nevükben értékesítenek, mi az, amit partnereken keresztül értékesítenek, és hát szerintem lassú volt a felocsúdás, hogy akkor rájöjjenek, hogy itt azért nagyon sok pénz el tud folyni azért, mert hogy egyébként egyedileg 500 millió forint alatt maradnak a partnerek értékesítései. Hozzáteszem, hogy valószínűleg aki meg meghaladta, az sem nagyon foglalkozott ezzel. Tehát, hogy tök jó azt, hogy akkor azt mondani, hogy akkor az Amazon meg a Temu fizesse be ezt az adót, aztán majd ő leveri a saját ügyfeleit.
Én látok több kockázatot is ebbe. Tehát, hogy azt értem, hogy be kell majd jelentkezni az Amazonnak, meg a Temunak, de hogy mennyire lesz majd, és hogyan végrehajtható rajta, ha esetleg nem fizet kiskereskedelmi adót.
Hát, de akkor lelövik a honlapot.
Igen, tehát, ezért is lett bevezetve ez a szankció. Elég,
ez szerintem azért, igen. Én is az első gondolatom, nekem is ez volt, hogy a reklámadóval is valami ilyesmi volt, nem, hogy...
meg az EPR-re.
Hogy nem nagyon tudjuk behajtani, aztán nem is...
Igen, csak ott
semmi.
Nem merült fel az ötlet, hogy lelövik a Facebookot.
Na, és ez egy elég kemény érvita
a hír végén. Viszont már benne volt, amikor bevezették, hogy lehet egy ultima ráció az, hogy akkor bezárják a boltot.
Igen, csak
akkor...
én szerintem más. Tehát az más, amikor valaki a szórakozását, tehát hogy az emberek szórakozását veszed el, vagy az, hogy itt van egyébként egy alapvetően a magyar gazdaságra elég káros fejlemény, amit itt a kiskereskedelmi forgalomban ez az egész okoz, meg egyébként a környezetre is nagyon káros, meg az emberek csomó hülyeséget megvásárolnak, és a pénz megy ki külföldre, anélkül, hogy ennek lenne értelme, és jön be a szemét. Tehát, hogy ezt a platformot azzal megfenyegetni, hogy lecsukjuk, szerintem politikailag nem akkora kockázat, mint...
Én is erre jutottam, mint a Facebookot lelőni. Igen. Egyébként, tehát van már jogszabálytervezetünk erre?
Ja, persze, ez benne van.
És a platform szolgáltató, tehát hogyan azonosítjuk azt a platform szolgáltatót, aki értékesít Magyarországra?
Kapott egy, tehát az értékesítés végső teljesítésé a vevőnek az illetősége fogja ezt meghatározni, tehát ha a vevő magyar, akkor az lesz az, és magánszemély, akkor az lesz az a tranzakció, és a platform közreműködik benne, amire kiskeradót kell majd fizetni. Ugye itt az az érdekes kérdés, hogy ezt eddig alapvetően, tehát hogy ezt eddig is kellett volna, ha 500 millió forint van az adott értékesítő. Most az az érdekes kérdés, hogy nem duplikálni akarjuk az adókötelezettséget, tehát nem az lesz, hogy ő is megfizeti, mert 500 millió fölött van, meg a platform is megfizeti, hanem akkor ezt a platformnak kéne fizetni.
Nekem csak az a bajom, hogy, vagy az a gondolatom, hogy most ismerjük ezeket a brendeket, mint Amazon, meg Temu, meg Wish, direkt csak a külföldieket mondom, vagy a nem környékbelieket, de hogy azért, tehát hogy ilyen platform szolgáltató jöhet, mehet, nem? Tehát, hogy a három évvel ezelőtt a Wish volt a humor forrása, most meg a Temu. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyi van.
Semből olyan sok, mármint szerintem, aki nagyságrendet képvisel.
Hát meg... Illetve, hogy most egy brand alatt AKFT, BKFT, CKFT létrehozom, akkor a platform szolgáltató 1, az a Temu 1, platform szolgáltató 2, a Temu 2.
Én ezek már olyan ötletek,
hát, de ezt szerintem az nem fogja megérni, tehát hogy neki az a célja, hogy egy helyen találd meg az összeset. Tehát ha ő saját maga elkezdi őket felszeletelni, akkor a saját bizniszének árt.
Hát jó, de ez egy informatikai megoldás, amit leképezel egy jogi megoldással, nem? Tehát, hogy átirányítolak a Magyarországról elérhető honlapra, amit a...
És akkor bejön az
platform KFT 2 üzemeltet.
Igen, bejön az IT, bejön a rendeltetésszerű gyakorlás.
Na, csak kíváncsi vagyok, hogy fog ez elsülni a gyakorlatban.
Meg hogy lesz végrehajtható, mondom, én is látom ennek a kockázatait erősen.
De hogy szerintem az oké, tehát lehet, hogy nehezebb lesz végrehajtani, de szerintem ez egy teljesen rendben levő szabály, hogy...
Ja, hogy, szerintem ebben nincs vita, inkább a gyakorlati megvalósítás lesz inkább a kérdés. Mert a nagyokat ezt tök könnyen tudod azonosítani, de ugye azt mondod, hogy Amazon, de amikor az Amazonról rendelsz, akkor most az ír, a német, az amerikai, vagy melyik Amazonról rendelsz. Én nem tudom, hogy hogyan működik, nem vagyok egy túl nagy rendelő.
Most be kell jelentkezniük, tehát egy áfát is meg adott esetben tudsz te olyan értékhatáron fölüli tételt is rendelni, ahol vámot is kell fizetni. Tehát én azért azt gondolom, hogy ezeknek a adóalanyisága az megvan már.
Ami nekem érdekes, hogy ugye, és akkor most visszatérve az első hírre, csak egy szám erejéig, hogy a kiskereskedelmi különadóból 250 milliárdot vártak 24-ben, és most 295 milliárdot. Hogy ez akkor az? Tehát ez az a 45 milliárd, amit a platform szolgáltatóktól remélnek?
Hát nem teljesen, mert a forgalombővülés, a fogyasztásbővülés miatt biztos, hogy tehát ugye az áfával arányosan szerintem az ott az is, tehát hogy akkor, de hogy a nagyja, igen, ez.
Mert akkor ez azt jelenti, hogy akkor sikerül behúzni egy csomó értékesítést a kiskereskedelmi adó tényleges hatája alá, mert ugye van ez az 500 milliós, lehetett volna azzal is játszani, hogy az 500 milliót viszem le 300 millióra, valószínűleg kevesebb.
Azt majd karácsony előtt. Most, hogy így kimondtad, Dani.
De nagyságrendileg valami hasonlót, mert annyit mondtak, hogy mennyi az online kereskedelem, tehát hogy még mindig nem olyan jelentős, tehát hogy kiskereskedelmi forgalomban, de hogy egyre jelentősebb.
Amúgy mindig megpróbáljuk definiálni az extra profitot. Nem ez volt eddig az extra profit? Mert most akkor tényleg sikerült extra profit adót találni, nem? Hát azt mondanám, hogy ha én még az eddig az elmúlt, nem tudom, 2-3 évben ahányszor próbálták meg ahányféleképpen ezt definiálni, és sose voltam kibékülve vele, most nem mondják, hogy ez az.
De most a védelmi hozzájárulások, azok most már így kikoptak a dologba?
Nem, ezt most már annak hívják.
Ez most már védelmi?
A kereskedelmi adó az már védelmi hozzájárulás, csak...
Ó, nehéz követni.
Ja, a béke költségvetésében van.
A védelmi hozzá.
Na jó, erről ennyit, de van itt még adóemelés bőven, úgyhogy megyünk ki is tovább. A gépjármű tulajdonosok is kaptak a nyakukba, meg a cégautóadót fenntartók, konkrétan a cégautóadót 20%-kal emelik. Okozhatja ez a cégautók számának a visszaesését szerintetek?
Hát a dinamikus bővülését biztos, hogy nem fogja okozni. Én is nézegettem ezeket a számokat, azért ez most már elég durva, tehát hogy így, ha visszaszámolod azért, hogy ugye a cégautó adót azért fizetik a cégek, majd ezt a nekem ezzel az útnyilvántartással bohockodni, és hogy minden cégautónál van magánhasználat, a mértéke az kérdőjeles, de azért inkább a leszámítva a szélzeseket, a túlnyomó többség az általában magánhasználat szokott lenni, tehát hogyha ilyen juttatást adsz, akkor éri meg, igazából, hogyha nagy az értéke a gépjárműnek, viszont ha nagy az értéke a gépjárműnek, akkor a lóerők is nagyok, és akkor most így nézegettem, hogy hát elég combos összegeket kell majd most már havi szinten fizetni, hogyha azt elosztod 0,15-tel, tehát hogy akkor ez milyen bruttó bért jelent. Hát azért az egy elég komoly tétel, tehát hogy innentől kezdve szerintem elég sok cégnél fel fog merülni az, hogy pénzben kikompenzálják, tehát azt mondják, hogy nem adunk, megváltatod, nincs, kaphatnád cégautót, de hogyha nem kérsz, hanem bruttó bérben kéred, akkor ennyiben megváltatod, mert hogy így nagyon kiegyenlítődik a történet. Egyébként az emelésen önmagában nem lepődünk meg, mert már megint ez is egy tételes adó, tehát hogy eddig az volt a probléma vele, hogy minden évben hozzá kellett nyúlni, hogyha nem nyúltak hozzá, akkor inflálódott. Hát majd most ugye nem fog inflálódni.
Most már azt se fog, igen.
Most már inflálódni se fog, mert az infláció követő adóemelésbe is bekerült, úgyhogy most nyomtak rajta egy jó kis 20-ast.
Igen,
fő százalékot, ami azért elég durva. Igen. És aztán utána majd az infláció követővel emelik.
Jó, de azért azt lehet mondani, nem, hogy eddig ez egy kifejezetten népszerű juttatás volt. A munkáltató oldalán is, meg a munkavállaló oldalán is. Többek között azért is, mert viszonylag jól adózott. De ha most összevetjük, akkor gyakorlatilag elképzelhető, hogy a munkáltatónak jobban fogja megérni, hogyha bért fizet.
Hát, vagy elkezd megint útnyilvántartást csinálni.
Vagy elkezd útnyilvántartást
csinálni. Ami ugye ezért ez egy...
Az egy risky business, azért szerintem, de...
Lehet, hogy IT túlokkal ezt most már nem annyira vészes megcsinálni, mert ez egy jó GPS követőt a
hát, már meg lehet csinálni, csak mi a célod vele? Tehát, hogyha mondjuk áfát akarsz levonni, akkor oda nem véletlenül tették be az 50%-os abóvó kulcsot, hogy az akkor is jár, ha nem csinálsz semmilyen nyilvántartást, mert a NAV a többi esetben neki megy. Tehát, hogyha te 100%-ot akarsz ott levonni, akkor számíthatsz rá.
Hát itt ugye, van sok ellenmondás ebben az egész cégautóadós történetben, mert ugye alapvetően az államnak nem kellene ezt propagálnia, mert hogy végeredményben nemzetgazdaságilag az, hogy az emberek itt autóval mennek, ez nem jó. Mert terheli a környezetet, lassítja a forgalmat, nem hatékony. Viszont hát ugye mindenki szeret autókázni, tehát hogy az meg egy állampolgári jog, hogy nekem lehet autóm, és az ingyenes utakon használhatom. Tehát, hogy innentől kezdve akkor meg lehet adóztatni, viszont hogyha meg túlságosan megadóztatják, akkor általában nem az lesz, hogy az autót engedi el az állampolgár, hanem az adót. És tehát, hogy itt el lehet könnyen érni azt a szintet, amikor a dolog megint elmegy szürkébe. És nyilván a nagy cégeknél ez kevésbé, meg hogy már vannak bevált, vagy nem bevált, hanem működő folyamatok, akkor abból nem megyünk el a szürkébe. De azért tehát, hogy szerintem van egy jó adag pragmatizmus abban, hogy ez így helyére került. Nagyon sokáig ment itt a küzdelem az adóhatóság és a cégek között itt az útnyilvántartás, és akkor a macska-cica, vagy a cica-egér harc ment, hogy én tudom, hogy csalsz, de nem tudsz elkapni. És akkor ezt mindenki elfogadta, hogy jó, akkor az áfa felét nem vonhatom le, meg befizettem a cégautóadót, és akkor tessék engem békén hagyni, és akkor hirtelen kitisztult ez a piac, és ugyanez volt egyébként a telefonnál is, tehát hogy a mobil telefon számlákon is ott ugrált a NAV nagyon sokáig, és aztán egyszer csak elengedte, azt mondta, hogy akkor az áfát azt nem vonhatod le, vagy csak félig vonhatod le, meg tessék fizetni ennyi és ennyi esziát rajta, és akkor ezt is elfogadta mindenki, hogy akkor ez be van fizetve, de hát, hogy itt ezek most olyan tételek, hogy a telekom költségek azok most már nem olyan jelentős tételek, de a cégautóadó az nagyon.
Hát pláne ezután. Szóval itt volt egy kompromisszum, igen, a jogalkotó, meg lényegében az adófizetői réteg között, most ebbe a kompromisszumba egy kicsit, mint hogyha belerondítottak volna.
Igen, mondjuk, tehát, hogy mondjam, ha az lenne a kimondott cél, hogy kevesebb autó legyen az utakon, és innentől kezdve nem támogatjuk azt, hogy cégek autót vegyenek a munkavállalóiknak. Ha ezt így kimernék mondani, akkor mellé lehet tenni ezt, mint intézkedés, csak tudjuk, hogy erről beszéltünk, hogy az adóval nem biztos, hogy le lehet szoktatni a tevékenységről az embereket, más módon kell őket helyzetbe hozni, vagy el lehetetleníteni, ez inkább csak frusztrációt fog okozni.
Abszolút, abszolút. Nem csak a cég, nem csak a munkáltatók, hanem a munkavállalók oldalán is, ennyivel akartam csak kiegészíteni. Viszont akkor repüljünk is tovább. Már említettem, hogy mai napon még el fogunk utazni Amerikába. Épp itt az idő, hogy ezt megtegyük. Ugye nem olyan rég lezajlottak a választások. Donald Trump lesz az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke minden valószínűség szerint, miután a választásokat megnyerte, és már most valószínűleg...
Van esély, hogy nem ő lesz? Hát, még meghalhat addig, bocsánat.
Én nem akartam ilyet mondani, de igen, tehát hogy ilyen egészen objektív okokból még megtörténhet, hogy nem ő lesz, de a választást ő nyerte, ez abszolút így van. Viszont már most látszanak azok a tervek, amik egyrészt a kampányidőszakból származnak, másrészt a Trump adminisztráció korábbi eljárás alapulnak, hogy milyen adóváltozások várhatók Amerikában. Ez gyakorlatilag egy hátraarcnak tűnik az elmúlt 4 évhez képest.
Hát igen, szerintem az, hogy az első Trump kormány idején azért nagyon durván megváltoztatták az amerikai adórendszernek a sok évtizedes hagyományait. Tehát addig az volt nagyjából az elmélet, hogy minden, ami Amerikán kívül képződik, az nem adóköteles, és amikor visszahozták Amerikába a pénzeket, akkor hirtelen adókötelessé tették, és így valamely, ugye, és az amerikák nem GDP-t számoltak, hanem mindig azt a GNI-t számolták, vagy GMP, szóval ugye a Gross National Productot, GMP-t, igen, számolták, tehát ők azt nézték, hogy az amerikai gazdaságot nem az alapján mérték, hogy mi van Amerikában, hanem hogy az amerikai cégek hogy teljesítenek. Igen. Globálisan. És hogy emiatt aztán annak érdekében, hogy a cégek jól teljesítsenek globálisan, nem kezdték el megadóztatni az Amerikán kívüli jövedelmeket, és a Trump lényegében ezt az egészet lezárta, és azt mondta, hogy most a hazahozatalra ad egy alacsonyabb adókulcsot, tessék hazahozni a pénzeket, egyébként meg mindenkit megadóztatunk.
Ugyan. Az lényegben amnestia volt.
Igen, és akkor elindult egy nagyon, és akkor részben egyébként ez is okozta azt, hogy volt egy felfutás Amerikában, mert ennek egy ilyen statisztikai oka volt, hogy egyszerűen a pénzek hazamentek. De hát ugye egyébként az amerikai vállalatoknak a piaci helyzete az nem ettől változott, hogy romlott vagy javult. És akkor ezt egy picit a demokrata kormány elkezdte megint visszaállítgatni, hogy megint a már bejelentett adócsökkentéseket nem végezte el, meg amit bejelentett adócsökkentést, azt meg csak idéglenes jelleggel. És hát most azt látjuk, hogy ennek most egy olyan a második hulláma, amikor még a 21%-os társasági adót is elgondolkodtak azon, hogy 15%-ra elvinnék. Érted? 15%-ra, amikor ez már az adóparadicsomok szintje, és hogy igen, hát hogy a Globon, tehát ugye most ide írtad, de csak az a vicces, hogy először ugye a Biden kormány még a Globbal kapcsolatban is valami 20-valahány százalékos Globot akart. Most meg Amerika az, aki levinni a társasági adó 15%-ra.
Szerintem fontos ezzel a hírrel kapcsolatban az, hogy ugye ez egy gyűjtés tulajdonképpen abból, ami nagyjából a kampány során elhangzott. És akkor gondolom van ennek egy része, ami hogy mondjam, komolyabban vehető, meg van egy része, amiről még nem tudjuk, hogy mennyire kell komolyan venni, viszont az irány az, hogy már annyira nem meglepő, hogy kételkedjünk abban, hogy nagyon más irányt fog venni a Trump-féle adópolitika, hiszen ezek nagyjából mindegyik arról szól, belistázott tétel közül, hogy visszanyúlunk oda, ahol abba hagytuk. Igen. Vagy még csavarunk rajta egyet a gondolatban. Szerintem érdekes ez a TAO kulcs csökkentés, meg érdekes szerintem ez a gift tax-es, tehát az ajándékozás, meg az örökösödési illetéknek a vonala, nyilván minden olyan, ami a
10 millió dolláros mentességi határ, igen. Az igen. Elkerekedett a szemem, hogy...
Azt 10 vagy 11 volt, igen, és akkor az is egy inflációval növekvő, vagy ilyen indexált érték, amit visszacsökkentettek volna most Bidenék a felére, tehát vissza az 5 millióhoz, ahol eredetileg volt, és akkor most mégiscsak maradna valószínűleg a GIFT-ex-es.
Hát ez nem a szegények megsegítéséről szól, ez kétségtelen.
Hát jó, de Trump sose arról volt híres, már bocs.
Igen, tehát hogy az adó politikájában nem feltétlenül tükröződött az, amit egyébként mondod. A személyi jövedelemadóhoz is hozzányúlnának, ugye, vagy hát pontosabban nem engednék, hogy hozzányúljanak egy 37%-os kulcsról 39,6%-ra emelkedett volna.
Felső
kulcsról, igen, a Biden-féle koncepcióval, most ők megtartanák ezt a 37%-os kulcsot.
Jó, de hogy egyébként tehát visszakanyarodva oda, amit mondtam még, bocsánat, hogy a társasági adónál, hogy azért, azért tudták levinni a társasági adót ilyen mértékben, mert elkezdték megadóztatni az amerikán kívül parkolhatott pénzeket, és tehát, hogy az amerikai cégek nem úgy adóznak, tehát hogy kávé úgy adóznak, mint amit most a Global mi is megszokunk, hogy tök mindegy, hogy hazaviszi, vagy nem viszi haza, de hogy az egész jövedelmét, amit konszolidáltan a cég kimutat, grup szinten azt megadóztatják Amerikába, hogyha ez egy amerikai székhelyű grup. És ugye ezért tudták ilyen szinten levinni a társasági adót.
Az, hogy ebből mennyit tudnak majd végrehajtani, az nyilván annak is a függvénye, hogy mekkora, milyen állapotban lesz úgy egyébként maga az amerikai gazdaság, tehát hogy mekkora hiány termelődik annak okán, hogyha ezeket az intézkedéseket bevezetik. Nekem csak ilyen felvillanó mondatok, tehát hogy ugye Make America Great Again, ez volt a szlogen a kampányban, és akkor most a Make Tips Tax Free lesz. Igen. A következő.
Na, tessék.
És akkor itt a
és akkor itt a visszacsatolás, így van. Igen. Itt a visszacsatolás, hogy honnét fúj a passzát. Igen, 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 valószínűleg valahonnan.
Na, de egyébként az az érdekes, hogy itt nem csak a borravalót tették adómentessé, hanem a társadalombiztosítási juttatásokat, tehát ez gondolom a magánbiztosítási ellátások. Ugye ott viszonylag limitált az állami társadalombiztosítás kerete, és hogy ott akinek van egészségügyi biztosítása az általában magán, és hogyha én jól értem, akkor most a céges juttatásokat tennék adómentessé, tehát hogy egy cég fizet egy munkavállalójának azért, hogy legyen egészségbiztosítása, akkor ez egy adómentes jövedelem lenne. Ami Magyarországon nem így van, meg nagyon sok országban nem így van, de más nagyon sok országban egyébként úgy működik a rendszer, hogy először fizetsz járulékot, és utána a maradékból fizetsz esziát. Sőt, a legtöbb országban egyébként így működik. Ez Magyarországon sosem így volt, tehát nálunk mindig tehát a járulék is adóköteles, tehát hogyha van 100 béred, akkor hiába fizetsz abból 18 járulékot, nem a 82 után fizetsz esziát, hanem a 100 után, tehát a járulék után is megfizeted. És hogy vannak erre is Magyarországon is lobbik, hogy a magánegészségügyet így hozzák pozícióba, illetve hogy tehermentesítsék az állami egészségügyet, hogy a cégek adómentesen vagy kedvezményes adózásra juttathassanak ilyen biztosítást a munkavállalóik számára. Hát itt most Amerikában ezt elég vagy tisztán megoldották.
Nem.
Vagy meg fogják oldani.
Hát várakozások szerint igen. Szerintem ez fontos, hogy, tehát, hogy ezek a várakozások.
Ja, persze, ezek nem tények, ezek csak ez egy gyűjtés annak kapcsán, hogy mi az, ami esetleg várható. Megmondom, azért ebben nagy szerepe lesz annak, hogy ebből mennyi az, amennyit gyakorlatilag nagyon súlyos adósság spirálba kerülés nélkül végre lehet hajtani.
Igen.
Mert azért ebben combos, tehát ez a 5-6%-os taókus csökkentés, az szerintem költségvetési szinten is brutális, de hát ha ki tudják gazdálkodni, akkor oké.
Okay. Nem fogja szerintem őket annyira érdekelni. De mindenki dollárban van elalósodva.
Majd Kína finanszírozza, vagy nem tudom.
Értékelődni.
Ki fogja, de szóba került a globális minimumadó, úgyhogy ebbe az irányba megyünk tovább. Megjelent az adatlap tervezete, már beszéltünk a legutóbbi adásban arról, hogy ez nagyon hiánycikk, ahhoz képest, hogy a magyar jogszabályban december 31-i kötelezettség van a glob adóalanyiság alávaló bejelentkezésre. Ugye ez azokat érinti, akik egy olyan multinacionális vagy nagy belföldi vállalatcsoport tagjai, amely egyébként globalanynak minősül, nekik kell ezt a bejelentkezést megtenni. Most úgy néz ki, a tervezet megjelent, hát ugye november 20-át írunk a felvétel idő pontjában, egyelőre még csak egy segédtervezet jelent meg, ezt még nem lehet benyújtani.
Hát ha valaki elkészült volna már,
akkor se tudja még
megnyitani. 100 külföldi kapcsolt vállalkozás adatainak összegyűjtésével, akkor akkor beadhatná esetleg hamarabb.
Igen, az most még egy nyitott kérdés, hogy milyen körben kell, mert ugye a jogszabályból tényleg azt lehetett kiolvasni, hogy az egész csoportot be kell mutatni. Most ebből a tervezetből meg úgy tűnik, mintha a csoport magyar tagjait kellene, plusz a végső anyavállalatot, ami azért már egy nagy könnyebbség.
Ez azért barátibb.
Igen, ez egy nagy könnyebbség.
Nem olyan nehéz.
De igen, de azért az idő nem az adózóknak dolgozik.
Hát erről is beszéltünk, hogy ez miért van. Tehát, hogy ilyen ez a rendeletből nem, tehát az EU direktívából nem következik, hogy legyen ilyen bejelentkezési formanyomtatvány, illetve hát, hogy a most jelent meg nemrég a hír, hogy a DAC 9 érkezik, tehát, hogy a bizottság elkészítette a javaslatot az új GLOB adatszolgáltatási rendszerre, ami pont arról szól, hogy ilyen bevallásokat ne kelljen minden egyes országban beadni, hanem egy központi bevallással meg lehessen oldani ezt az egész történetet, és utána az adóhatóságok egymás között megosztják az információt. Tehát, hogy lehet, hogy ez az egész formanyomtatványunk nagyjából egy évet él, kivéve azoknak a cégeknek, ahol magyar székhelyű adóalanyokról van szó. Tehát, hogy ahol a konszolidált végső anyavállalat az Magyarországon van, mert úgy egyébként meg, ha valóban elfogadásra kerül ez az új irányelv, ami most még nem biztos, de valószínű, akkor 2026-tól már csak egy bevallást kell tenni.
Mondjuk azért nem vagyok benne biztos, hogy az a rendszer, az kinyírja ezt a rendszert, mert ugye itt az adóalanyiságról teszel nyilatkozatot, tehát minden év végén meghatározott, hogy majd én kiről fogok adót bevallást beadni.
Igen,
de ugye tehát lehet, hogy mert ugye ebben azért elég sok ilyen cross-checking van, meg eredetileg nekem az volt a gondolatom, hogy egyrészt, hogy meg akarják nézni, hogy a CBCR, vagy CBCR,
Country by country reporting.
Ország jelentés, országonkénti jelentés. Na. Tehát, hogy azzal össze akarják hasonlítani, hogy aki eddig ilyet adott be, az most egyébként bejelentkezik-e, meg hogy néznek ki ezek a csoportok, meg egyébként például, hogy a pénzmosásos, vagy pénzmosás elkerülése érdekében bevezetett gyakorlatok miatt, hogy azonosítani kell a végső tulajdonost, hogyha mondjuk azzal összenéznék, vagy pedig egyébként van ugye a transferár szabályoknál a kapcsolatfelek bejelentése, és ezzel kapcsolatos mulasztási bírságot is ki lehet vetni, hogyha nem jelentett be a kapcsolatot, és akkor össze lehet nézni ezeket az adatszolgáltatásokat, mondjuk ezzel azért javasoljuk, mindenki figyeljen oda, hogy mit jelented meg, és utána most mit fog, és akkor lehet, hogy inkább. De hogy én még mindig azt látom, hogy szerintem sötétben tapogatózik a NAV, és most ezt azért találta ki, hogy legyen valami képe legyen arról, hogy hány cég akar majd.
Valószínű.
Hát egyrészt ez, másrészt meg szerintem az, hogy kiugrassza a nyulat a kalapból, tehát, hogy elkezdjenek vele tényleg foglalkozni. Vagy a zsákból a szöget, vagy ami tetszik. Tehát, hogy elkezdjenek vele foglalkozni azok, akik érintettek. Mert szerintem itt nagyon sokan még, tehát nem csak a NAV nem tudja, hogy mi fog történni, vagy nem biztos, hogy tudja, hanem szerintem maguk az adózók is.
Szerintem ez egy kétélű sztori, mert ahhoz, hogy elvárjam tőled, hogy te válaszolj a kérdéseimre, ahhoz fel kell tudnom tenni a kérdéseket. Tehát magyarul akkor én megvárnék inputot mindenféle oldalról a jogalkotó meg a jogalkalmazói szervektől arra, hogy segítsen nekem eldönteni, hogy ki a csoportnak a része, meg ki nem a része.
Oké, hát ez egy örök vita, hogy most nekem kell leírni, hogy mi az adócsalás, ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy ez az.
Értem csak, hogy egy tök új rendszert vezetünk be. Nem arról van szó, hogy megemeltem az áfa kulcsot, nem tudom, a zsemlére, a kiflire meg nem, és akkor azon vitatkozunk, hogy mi a zsömle, meg mi a kifli, hanem egy tök új adó, nem egy tök új adórendszer, de a globális szabályozással. Szerintem itt azért most itt lehet dobálózni az 5 millió forintos bírsággal, csak hát valahogy nem tudom, ennek úgy olyan segítőbb hangulatba kellene menjen. De nem mondom, hogy ne tapasztaltunk volna hogy mondjam, nyitottságot a hatóságok részéről az ezzel való kommunikációra. Szerintem ez fontos elmondani. Tehát, hogy mindenki érzi, hogy itt vannak nyitott kérdések, csak a jogszabályban meg ezt nem olvasom ki, hogy jó, beszéljük meg együtt, hogy ez most hogy fog kinézni nálatok.
Hát ez sem feltétlenül túladózó barát, amit még inkább problémásnak látok, az, hogy jövő novemberben 100%-os adóelőleget kell fizetni. 100%-os adóelőleget. Egy olyan adókötelezettségre, ami majdnem.
Lehet, hogy ezért ugrott meg a TAO, mert hogy előrehoztuk egy évvel az tényleges fizetési kötelezettséget.
Hát, hogy azért hát én biztos vagyok benne, hogy az ott látszik.
Ez egy fontos szempont lehetett
itt. Az ott látszik. Nekem nagyon tetszik még ennek a kommunikációnak ez a része, hogy az adó és vámhatóság nem fog bírságolni, ha a csoporttag úgy járt el, hogy az adott helyzet ma csoporttagtól elvárható. Tehát ez egy baromira érdekel, hogy ez micsoda, mert egyébként ez benne van az ártében is. Most miért kellett ide különbe emelni? Mi az adott helyzet? Tehát, hogy nem mondta meg a tulajdonosom, hogy van még egy csoporttag, és akkor én meg csak ezt tudtam, és akkor, tehát, hogy...
De hogy elég, ha egyszer kérdezem? Vagy vissza kellett volna kérdeznem? Kétszer? Hányszor?
Vagy mentsem le az Opten cég hálót, amiből kiderül, és aztán kiderül, hogy el van írva a luxemburgi cég neve az én anyámnál, meg a másik anyámnál.
Lehet, hogy ezt nem merték leírni, hogy nem lesz mulasztási bírság, és akkor azért beleírták ezt, hogy akkor nem lesz, csak így fogalmazzuk meg. Jó, tehát ugye ez a rendszer nem... De egyébként meg az jutott még eszembe, hogy itt sírunk azzal, hogy nem látunk teljes képet, miközben aztán a lengyel barátai még csak ott tartanak, hogy tegnap fogadták el a csúszással a glob törvényüket, tehát elkezdtetik a felkészülést, nem lennék most a lengyel cégek helyében, hogy ők most jutottak el oda, hogy egyáltalán törvényük lett.
Aztán lehet, mire az első bevallást be kell adni, addigra ez már nem is lesz, mert megoldódik a német áfarés problémája, nem?
És nem lesz szükség lóbevételekre
az egészre. Na de ami még esetleg nem lesz, sőt, ez már biztos, hogy nem lesz, az ügyfélkapu. Hát, kedves hallgatók, lehet, hogy elsőre nem tűnik adózási problémának, meg adminisztratív problémának, de nagyon is az. A Minősített Könyvelők Egyesülete ugyanis már észrevételezte is, hogy a várható változások és a digitális állampolgársági platform térnyerése komoly problémákat jelent nekik.
Ez melyik ez a Minősített Könyvelők Szövetsége? Ez a van a Független Könyvelők Szövetsége, a Nemzeti Könyvelők Szövetsége? Úgyhogy ez melyik egyesület?
A köpködők.
Na mindegy, de egyébként szerint teljesen valid a probléma, tehát hogy ugye azt mindenki érti, hogy a kétfaktoros autentikáció az egy tök jó dolog, tehát hogy megfogom a mobiltelefonomat, és akkor azzal is azonosítom, hogy valóban én lépek be a saját ügyfélkapumba, de hát egy könyvelők ugye nem csak a saját ügyfélkapujukba lépnek be, hanem az ügyfelek ügyfélkapujába is, mert hogy az a feladatuk, hogy nekik az ügyfél nevében ők adják be a bevallásukat, és ott nem fog működni a kétfaktoros autentikáció, mert az ügyfél mobiltelefonja nem lesz náluk, illetve hogy meg lehet bízni, meg lehet hatalmazni magánszemélyeket, tehát hogy a könyvelő cégen belül is adott embereket, de hogyha mondjuk ő lebetegszik, és be kell ugrani a helyére, akkor Marika...
Telefonját nem viheti haza.
Marika, kelj fel.
Gyere be.
És az ülőnyomatát is le kell adni a
belépést. Le kell adni a bevallást, nem lesz lázas, nem tudom. Tehát, hogy ez azért tényleg egy elég nagy probléma. És hát most a hírből nem derül ki, hogy ezt mennyire vette komolyan a NAV, de azért mondjuk ez az adó.hu-n jelent meg, tehát ebből azt gondolnám, hogy ezt inkább komolyan vettem, mert az adó.hu azért ez egy olyan portál, ahol a NAV és a pénzügyminisztérium munkatársai rendszeresen publikálnak, tehát hogy szerintem ez egy olyan történet, ami ott jól el lett mesélve, hogy akkor ezzel ők most foglalkoznak, de ami miatt nagyon is kell ezzel foglalkozni a NAV-nak, hogy mondhatná azt, hogy hát ugorják meg a könyvelők, csak hát ugye a végén, ha nem jöttnek be a bevallások, akkor azért a NAV-nak lesz ebből problémája, hogy információ hiányban fog, tehát hogy elkezdheti utána szankcionálni, meg inkasszózni a cégeket, de hogy az adat nem ér be a NAV-hoz, akkor nem fogja tudni, hogy mennyit kéne inkasszózni. Tehát,
abszolút, tehát azért ez egy fajsúlyosan önbevalló adórendszer, tehát hogy az adónemek többsége az úgy működik, hogy azt az adókötelezettségét az adózónak kell megállapítania, meg ahhoz kapcsolatban a bevallást teljesíteni, és ez nem véletlenül van így, hanem azért, mert ez így kevesebbe kerül az államnak többek között. Na most, hogyha ebből az lesz, hogy hajkurászni kell a bevallásokat, mert nem jönnek, az sokba fog kerülni.
Én azon gondolkodom, hogy ez nem probléma már most is, csak nem ilyen volumenben. Tehát, hogy felmerül itt a cikkben olyan jellegű probléma is, hogy a privát telefonszámra, vagy privát telefonra kommunikál, vagy privát accountra kommunikál a hatóság. Szerintem már most is jelentkeznek ezek a problémák, csak nem, talán nem ennyire látványosan.
Hát azért az mindig probléma, és most is az lesz, hogy és nem is egy lépcsőben, hanem kettőben át kell állni egy meglévő rendszerről egy újra. Ez önmagában szerintem egy nagy nehézség. Ez akkor is az volt, amikor a cégkaput bevezették, meg akkor is az volt, amikor az ANK-t bevezették, mert akkor arról kellett átállni, hogy már nem a kockás papírt töltöm, hanem a számítógépet veszem elő. Szóval ez önmagában egy nagy falat.
Egyébként miért január 16-tól?
Hát nem, ezt nem kell. Tudom, gondolom, hogy valami, lehet, hogy valami EU-s vállalás van mögötte, nem. Mert az EPR-nél is ez volt, és senki nem értette, hogy miért július 1-től indul, aztán kiderült, hogy azért, mert a elmulasztott határidőhöz kapcsolódó pothatáridő is akkor jár le.
Szóval még a járulékbevallásokat be tudod adni, de az áfát
Azt már nem.
Igen, de hogy most pont ezen gondolkodtam, szóval, hogy az ügyfélkapu plusz, az már működik. Tehát, hogy nehezen tudod azt mondani, hogy ez sok lépcsőben vezettem be, mert hogy nyilván amíg van ügyfélkapu, addig mindenki kényelmi okokból nem változtat. Tehát ez így működik, akkor most az adatvédelem az legyen a NAV-nak a dolga, vagy ő a szervereit, nem én fogok elébe menni a dolognak, tehát hogyha ő be akarja vezetni az ügyfélkapu pluszt, akkor csak úgy tudja, hogy akkor az ügyfélkaput megszünteti. Ez fog most megtörténni, és akkor így derült ki az, hogy na oké, de akkor ha az ügyfélkapu plusz kell használnom, akkor hiába van az, hogy már egy éve lehet használni, vagy fél éve, vagy nem tudom mennyi ideje, hogy hát igazából a teszt időszakban nem nagyon használta az senki, hát nem volt kötelező.
Bocsánat, csak még azt se lehet akármeddig, mert az meg már csak egy évig fog élni.
Nektek ilyen DAP-otok van már?
Csak a DAP marad.
Ezt használtátok már egyébként, ügyfélkapu pluszt vagy DAP-ot?
Ügyfélkapu pluszt igen, DAP-ot még nem. De DAP az most jelenleg még úgy működik, hogy be kell gyalogolni a kormányhivatalba. Szerintem ez okozza az alapvető problémát, hogy nem tudod így a telefonodon megigényelni.
Nekünk a Gyurival már le van töltve az a NAV-os applikáció telefonunkra, szerintem mi eddig jutottunk.
Az is valami.
Még a jelszavamat még keresem, de egyébként már le van töltve.
Amikor majd be akartok lépni az onyába, akkor most még ugye azt látjátok, hogy DAP, ügyfélkapu plusz, ügyfélkapu, és akkor a következő lépcső az lesz, hogy DAP ügyfélkapu plusz, és akkor jön majd a nagy... Hát
az... Minek a rövidítés az ONYA?
Az a online nyomtatvány
adatlap.
Az annyira jól hangzik, nem az online, tehát tehát a humlis.
Jó, úgyhogy ez egy félig meddig egy figyelemfelhívó hír is volt a részünkről, hogy nagyon közel van a határidő, biztos, hogy a csapból is ez folyik, de azért ez egy komoly feladat, és nem csak a könyvelőknek, meg nem csak az adózás világában, hanem lényegében mindenkit érint, hogy ezzel foglalkozni kell. A mai adásban azonban ennyi hír fért bele, kedves hallgatók, még egyszer köszönjük a figyelmeteket, és buzdítanánk titeket arra, hogy az elérhető csatornáinkon keressetek, lájkoljatok, véleményezzetek minket, még egyszer már nem sorolom fel, de majd biztos ide meg ide bekerülnek a linkek, ahol bennünket elértek.
Spotify, YouTube, Apple Podcast.
SoundCloud, saját honlap és barátai. Mai napra viszont köszönjük a figyelmeteket, legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok!
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 A Nyugtával dícsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.